Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mária bemutatásának az ünnepe van ma, és a beszélgető partnerem Szujovszki Hajnalka, Sacré-Cœur nővér. Egy pár héttel ezelőtt eszembe jutott, hogy a mai nap, tehát ez a november 21, amikor szóba került ez a beszélgetés, mondom, valamit én elvállaltam november 21-én, és akkor jöttem rá, hogy hát ez a Sacré-Cœur nővéreknek a fő ünnepe, hát ezen a napon jött, alapították a közösséget 1800-ban. Hát mondom, hát ez fantasztikus, mert győzködtek, hogy hozzak már össze egy beszélgetést ebben a témában. Hát mondom, ez a jó Isten újja, hogy a nővérek, akik ma ünneplik a alapításuknak a évfordulóját, hogy akkor velük találkozzunk itt a stúdióban. Tehát még egyszer, Hoffer József jezsuita vagyok, a beszélgető partnerem, Szujovszki Hajnalka. Drága Hajnalka, mondj nekünk egy pár szót erről a közösségről, az alapításról, alapító anyáról.
Köszönöm szépen a meghívást, Hoffi atya. Mi már régebben ismerjük egymást, úgyhogy engedjék meg a kedves hallgatók, hogy tegeződjünk már, hogy Hoffi atyával. Úgyhogy nagyon örültem, hogy így meghívott engem Hoffi atya. És hát én annyit tudok mondani, ami nagyon-nagyon szóval nagy öröm számunkra, hogy 1800. november 21-én akkor az alapítóanyánk, aki egy francia származású nő, fiatal nő volt, három társával együtt az Istennek szentelte az életét, és ezt tekintjük a Sacré-Cœur nővéreknek, amit magyarul Szent Szív Társaságnak hívunk, a születésnapjának. És mi az egész világon, tehát egy nemzetközi közösség vagyunk, Szent Ignáci lelkiségű rend, női rend, kongregáció, és hát a nevelés az a fő tevékenységünk az egész világon. És tulajdonképpen, amit szeretnénk, mint szerzetes nők, az az, hogy hát ez az Isten, aki emberré lett, hogy ennek a szeretetét valahogy, amit mi is, magunk is megtapasztaltunk, és én saját magam is, hogy ezt a nevelésen keresztül továbbadjuk. Akár gyerekekkel, felnőttekkel foglalkozunk, akár milyen területen, de természetesen főként a nevelés területén.
Hát hallották, egy lelkiségi családnak a tagjai vagyunk Hajnalkával, úgyhogy egy testvérek az Úrban, ugye, és hogy azért a hallgatók számára, hogy ez egy jezsuita lelkiség, tehát a Szent Ignáci statotumok, illetve hát az ő lelkisége valahogy jelen van a ti életetekben is, ugye a lelki gyakorlatok.
Így van.
Akkor az a fajta Szent Ignáci pedagógia, ami alapján hát különböző kollégiumok, iskolák működtek már Szent Ignác korában. Tehát ez a egyik testvér intézmény, akik viszont kimondottan csak nők nevelésével, lányok nevelésével foglalkoztak. Mióta vagytok ti jelen itt Magyarországon?
Ez nagyon
rögtön
érdekes. Nem. Tehát 1800-ban, november 21-én alapult a rendünk, és 1883-ban 100 család hívta meg a rendet, és aztán telepettünk, és az első iskolánk az 1885-től létezik.
De és az hol volt?
Ez ott volt az Ajtósi Dürer soron.
Értem.
Ami aztán később hát a pártállam, tehát a kommunista pártállamnak az intézménye lett, illetve aztán később az ELTE nyelvi, részének a igen.
Épülete
lett, igen.
De egy nagyon patinás közösségről van szó. Igen. Nem tudom, ki volt az a Szász család, aki becsábítgatta itt a nőveleket. De egy, tehát a polgári közép réteghez tartozó, vagy akár arisztokratikus család. Is. Tehát igen. Egy nagyon előkelő szerzetes közösségről van szó, mint annó ilyen, hogy premontreiek, tehát nem egy ilyen szegényápolók vagy egyéb, de mégis érdekes módon az utóbbi időben látom azt, hogy a nővéreknél úgy erősen jelen van egy ilyen szociális érzékenység is, hogy ez mióta van a közösségben.
Na most ez érdekes, Hofi atya, mert kezdetektől, az az érdekes, hogy kezdetektől jelen volt az, hogy annak idején, amikor az alapítóanyánk, ez a francia forradalom ideje, tehát 1800-at írunk, illetve hát utána közvetlenül, amikor hát szétestek ezek a régi hát társadalmi formák, az egyház is teljesen romokban hevert és üldözött volt, akkor a mi alapítóanyánk nagyon nagy műveltségű hát nő volt, ami különleges volt akkoriban, és a társaival együtt azt határozta el, hogy a nők, tehát a fiatal lányok és nők nevelésén keresztül újra felépítik a hitet, tehát a hit alapjain újra felépítik a társadalmat, és a családokon keresztül egy olyan jó szellemet, közösségi szellemet visznek az egész francia társadalomba, ami aztán tényleg, hogy mondjam, át tudja alakítani, tehát a férfiaknak, a politikusoknak is az egész mentalitását és hozzáállását. És ez tényleg, és az arisztokrata családokon keresztül történt, de egészen a kezdetektől jelen voltak mindig a szegényebb családokból érkező lányoknak a nevelése, és a mai napig is ez van.
Na, hát az újra evangelizálás gondolata, akkor ezek szerint már,
így van,
akkor elkezdődött, nem egy új találmányról van szó, hanem igen. Hát ilyenek vagyunk sajnos, hogy mindig újra és újra evangelizálni kell bennünket. Akkor a ti közösségetekben a hivatalos nyelv a francia?
Nem, ez régen volt, azóta már angol és spanyol is, tehát három nyelvűek vagyunk az egész világon.
Értem, hány kontinensen vagytok jelen? Hogy?
Hát mindegyiken. Úgyhogy mindegyiken jelen vagyunk, de kis közösségekben, tehát nem vagyunk olyan nagyon sokan, 2600-an, de már hogy összesen az egész világon, és hát, hogy mondjam, az a reménység, hogy például hát Európában is azért lassan-lassan jönnek hivatások, de Ázsiában, Afrikában ott mindenképpen több hivatás van. És valahogy úgy érzem, hogy egy olyan új lendületben vagyunk most az egész társaságban,
igen.
Ami pontosan valahogy így azt érzékelem, amit mondtál az előbb, ez a szociális elkötelezettség, szóval, hogy valahogy megint újra kezdünk figyelni, tehát hogy kinyitjuk magunkat, és kezdünk figyelni arra a szükségre, ami a mostani jelenlegi társadalomban látszik. Tehát
Idők jeleit,
így van. Ez ilyen profitikus dolog, amit...
Hát tulajdonképpen a Szent Ignác is az elején, főleg az arisztokratákat, a királyi udvarnak az embereit, próbálta csalogatni a lelki gyakorlatokba, hogy így, igen. Mint kovászként változtassák meg a társadalmat.
Igen.
És hát nyilvánvaló az olló az egyre inkább tágult, és minél több embert meghívni, hogy evangéliumi módon építse fel az életét. Ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen a gondolatok ugyanaz, nem véletlen, hogy ugyanaz a lelkiség. Tehát, hogy a saját életemet kell forradalmian megváltoztatnom, és ezáltal a társadalom kovásza leszek, hogy egy új stílus képviselek a társadalom. Jól beszéltem?
Csodálatosan. Viszont van még egy kiegészítésem,
igen.
Ami nagyon fontos, hogy és ez is a kezdetektől jelen volt számunkra, hogy annak idején, amikor a társaságunk megindult, elkezdtünk tanítani, valahogy ez mindig, tehát mivel tehát ez a szemlélődő gyökerek, tehát az, hogy mondjam, az imában, az egyéni, illetve a közösségi imában keressük mindig, hogy merre hív minket az Isten. Tehát, hogy valahogy ez nagyon erős, ez a szemlélődő, alap, és egy olyan szem, ezt mi úgy nevezzük, a szemlélődő pillantás, ami tényleg az Isten szívéből, mert mi, ahogy mondtad is, hogy hát szent szív nővérek, tehát szekrekő nővérek vagyunk, ami azt jelenti, hogy valahogy az Istennek a középpontjában lévő, értékeket és azt a feltétel nélküli szeretetet próbáljuk, de napi pénzre váltani, tehát kis apró pénzre a mindennapokban. Itt olyan dolgokra gondolok, hogy a találkozásaink, tehát egyszerűen a kapcsolataink, a személyes kapcsolataink az emberekkel. Ez lehet, mert ezért sokan most már nem az iskolában dolgozunk, hanem más ilyen pastorális területeken. Igen. És hogy valahogy ezt akartam mondani, ami a Szent Ignáci lelkiséget kiegészíti, vagy egy kovász alkot, vagy nagyon szoros egységben van, az, hogy mi a nagyon erős imában gyökerezve élünk úgy, hogy ebben a szemlélődésben, és hogy közösen keressük ezt az Isten akaratát, hogy merre is szólít a lélek, hol vannak azok az új, lehetőségek is, és hol tudunk ezt a kis tüzet, ezt a kis, ami ott van mindenütt, hol tudjuk újra lobbantani.
Igen.
Úgyhogy ennyi. Hát
a múlt század elején, tehát a 20. század első fele, gondolom, hogy a második világháborúig, illetve 19. század, a jezsuiták egy kicsit ilyen voluntarista, akik mintha izomból dolgoznának, de azért a Szent Ignáci gondolat mindig jelen volt, ez a szemlélődés a cselekvésben, kontempláció in akció, nem? Tehát,
igen.
Tehát Szent Ignác messze szemlélődőbb volt, mint ahogy nagyon sokszor egyes életrajzok bemutatják. Tehát mondom, egy nagyon szoros lelki kapcsolat van közöttünk, ugye nem véletlen, hogy tehát ti ott voltatok hosszú éveken keresztül Miskolci gimnáziumunkban, ahol egy lány kollégiumot vezettetek. Mit tudsz erről mondani? Ugye egyrészt, hogy tehát milyen rendtartományhoz tartoztok, illetve hogy miként kerültetek ti oda az iskolába?
Mi a közép-kelet-európai rendtartományhoz tartozunk, ami azt jelenti, hogy a Németország, Ausztria és Magyarország, tehát három ország nővérei alkotunk egy tartományt, egy közösséget, ilyen nagyobb közösséget, és persze kisebb közösségekben élünk. És hát a Miskolcot nagyon-nagyon örülök, hogy ezt említetted, mert annak idején még a Forrai Tamás atya, ő hívott minket a jezsuita gimnáziumnak a leány kollégiumába, hogy ott a lányokkal foglalkozunk, és ez egyszerűen, tehát személyesen én is jelen lehettem ebben a közösségben és ebben a nevelői munkában, és ez egy hihetetlen, olyan fantasztikus, energiákat mozgósított meg mindnyájunkban, tehát három magyar nővér volt a közösségünkben, és egy amerikai nővér, és így és hát lehet, hogy furcsán hangzik, de hogy így a közösségnek a nyelve, mondjuk az az angol volt az amerikai nővér miatt, de hát természetesen a lányok miatt, meg a mindennapi életünkben a magyarul beszéltünk, csak hogy ez egy nagyon, a nemzetköziségünk, ez egy nagyon erős olyan jellege a közösségünknek, ami nagyon fontos, és amit szeretnék még mondani, hogy mi ott nem csak a lányokkal, a kollégiumban élő lányokkal foglalkoztunk, ez egy kölcsönös egyébként nevelés volt, tehát nem csak mi neveltük őket, hanem ők is neveltek minket, teljesen jó értelemben, és egyébként a gimnáziumnak a lelkiségi életébe is bekapcsolódtunk, tehát a lelki napoknak a szervezésébe, és akkor volt az, hogy például egy olyan kis csoportot hoztunk létre a Parázs néven, akik aztán olyan diákok voltak, akik, és mostanáig is tart ez a csoport, akik maguk is tevékenyen, aktívan részt vesznek a lelki életében az iskolának.
Igen, hát ez, mondom, egy nagyon szép gyümölcsöző kapcsolat volt. Tehát sajnos nem olyan nagy a közösség, hogy ezt a munkát úgy tovább vihette volna.
Igen, igen.
De kétségtelen, tehát ez a leányoknak a nevelése, ez ott van rögtön a kezdetettől fogva a ti életetekben. Ugye, tehát a nővér emiatt hozta létre ezt a közösséget, hogy lányokat nevelni ott Franciaországban.
Nem, azért hagyj helyesbítsek, mert azért, tehát hogy nekünk a célunk, amit mondtam, hogy tehát az Istennek, tehát az az ember élet Isten Jézusnak a tehát szeretete, tehát ez az átszúr szíve annak a megdicsőítésére alakult a rendünk, és a nevelésen keresztül szeretnénk ezt a szeretetet átadni. Tehát tulajdonképpen a cél az nem konkrétan a nevelés, hanem az egy olyan az a küldetésünknek a része.
Jó, de lányokkal foglalkoztatok.
Lányokkal, persze. Eleinte csak lányokkal, aztán később már az egész világon, óvodától, sőt, bölcsödétől az egyetemig, persze fiúkkal is, tehát, hogy...
Igen. Na, csak azért erőltettem ezt a lányokkal való foglalkozást, igen. Ugye? Tehát visszatérve, igen. A mai ünnepünk, ugye Mária, igen, bemutatása, uh-huh, és hogy hát a nővér vajon miért pont ezt a ünnepet választotta a ti fő ünnepeteknek. Van egy ilyen kis szakrális néprajzkönyv itt a kezemben, ahol azt olvasom, történeti tény, hogy a jeruzsálemi főtemplom mellett működött egy intézmény, ahol a templom szolgálatára rendelt leányokat nevelték. Tehát, hogy amikor a 3 éves kis Máriát zsidó szokás szerint fölvitték, Názáretből Jeruzsálembe, akkor ott hagyták a kis Máriát, vagy legalábbis hát ez a néprajzi könyvecske, Menjek királynője a címe, minden Mária ünnep benne van, és ő hát erre hívja fel a figyelmet, tehát gondolom, hogy ez ragadta meg a nővért is, hogy a kis Mária ugye ott maradt 14 éves koráig, és utána visszament Názáretbe, és eladó sorba került, és akkor lett ő Józsefnek a jegyese, úgyhogy, de így indult Mária élete, tehát gondolom, hogy ez ihlette meg, tehát a nővért, hogy ott a kis Mária is egy ilyen kis intézetben, ki tudja, hát a legenda szerint, ugye Jakabnak van egy ilyen ős evangélium, amit hát úgy ismerünk, aki ezt megemlíti, ezt a történetet, Anna és Joakim kapcsán. Jó, ennyit a hölgyekről, de azért markánsan ott van, tehát a hölgyekkel való, lányokkal való foglalkozás. Mondjuk legalábbis én ezt tapasztaltam a eddigi működésetek során, hogy Baternai Ágota, aki egy nagyon markáns, hát rendtársnőd volt. Ugye ő indított el itt a rendszerváltozás után egy úgynevezett egy ilyen lelkigyakorlatos mozgalmat, ahol kimondottan hát a női öntudatnak az erősítése volt az egyik cél, de inkább mesélte erről, hogy mi volt ez, amit. És ez azóta is úgy tudom, szuper jól működik.
Igen. Ez úgy volt, hogy 93-tól szervezett, ez inkább ilyen önismereti, tehát nem a lelki gyakorlaton tehát van a hangsúly, hanem önismereti kurzust nőknek, felnőtt nőknek, és aztán 95-ben meg is alapította a Keresztény Női Felnőtt Képzési Egyesületet, és ez egy fantasztikus, hogy mondjam, ez azt is jelentette, hogy olyan nők is képződtek, akik aztán további kurzusokat, tehát tovább tudták tartani ezeket a kurzusokat a továbbiakban. És azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy megint így azt látom, hogy a alapítónőnk szelleme benne van, hogy valahogy a hogy a nők szerepe, hogy mennyire fontos a mai társadalomban, hogy, nem csak az oktatásban, tehát nem csak az iskolai rendszeri oktatásban, hanem később is, amikor már elhagyják az iskolapadot, sőt, már az egyetemet is, és már családot alapítanak, hogy és dolgoznak, tehát keresi munkában, és a férjük oldalán, és a családjukban élő nőkről van szó, hogy nekik valahogy egy olyan új lendületet, az életük forrását újra felfedezik, és ezt az energiát újra felfedezik magukban, és tovább tudják adni, és kamatoztatni tudják ott, ahol élnek. Sőt, ezek a nők aztán bekapcsolódtak az ő saját helyi közösségükbe, tehát nem csak a családjukon belül hozott-e változást, hanem hogy ezt tovább tudták adni. És hogy mondjam, tehát, és egy olyan öntudatot, és egy olyan határozottságot, és hát hitet, egy erős hitet adott számukra ez a kurzus.
Hát erősítették magukban a női identitást, mondhatnánk egy kicsit. Küldetést.
Igen,
mutatott.
Így van.
Mondjuk ez azért, szerintem ez egy fontos dolog, én úgy ismertem távolabbról Ágotát, tényleg fantasztikus, hogy tehát ma, most nem akarom belekeverni, de hát csak megemlíti az ember ezt a gender elmélet kapcsán különböző női felszabadítási mozgalmak, iskolák, tehát hogy azért mégis ez egy nagyon markáns, tehát pontosan a Sacré-Cœur a bizonyíték, hogy igenis a női önismeret, hogy egyetemekre bekerüljenek hölgyek, és
igen.
Tehát ennek a gondolata ez mindig ott volt azért az elmúlt évszázadokban az egyház gondolkodásában. Tehát sokszor úgy érezzük, mintha hát az egyház arra szocializálódott volna, hogy elnyomja a nőket, bár biztos, hogy nagyon hát ilyen paternalisztikus az egésznek a fölépítése, majd erre még visszatérünk. De azért ez egy fontos dolog, hogy lássuk, hogy voltak itt nagyon klassz női mozgalmak, szerzetes közösségek, akik pont hát a női szerepvállalás, a család, meg a női markáns szerep megjelenése a családban, a társadalomban, ez egy fontos dolog.
És az egyházban is. Egyébként pont Ágota nővé volt az elsők között, akik mint nő, mint szerzetes nő, teológus, tehát teológiát tanulhatott, a teljes nagy teológiát.
Így van. És a szapiencián tanított.
És utána létrehozott, pontosan ebből fakadóan, vagy hát létrehozott szerzetes nőknek egy teológiai főiskolát, és körülbelül 100 ilyen nővér van, aki elvégezte ezt, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, termékenyen tudják ezt feltudják.
Tehát ez volt talán a szapiencia elődje.
Így van, ez a Szófia, úgynevezett Szófia, amely bölcsességet jelent, és utal az alapítóanyáknak a nevére, akit hát franciául úgy hívnak, hogy Madeleine Sophie Barat.
Igen,
a bölcsesség benne van a nevében.
Igen, egy szuper kiváló teológus, az egész biblikus tudása lenyűgöző volt. Én egyszer, hát Bad Schönbrunnban egy svájci lelkigyakorlatos házban vezetett egy ilyen húsvéti böjtös kurzus, már nem tudom kiknek. De hát egyrészt meglepődtem, hogy értem, amit mond, ugye, mert a schwitzerisch deutsch, hát az értetetlen. És akkor hát mondjuk, hogy nem ismered, hát a te honfitást, ugye hát ez közvetlenül a rendszerváltozás után.
Igen.
Na, nagyon örültem, amikor ott találkoztam. És hát ez a hagyomány, ez megy tovább még, ugye, vagy?
Igen, de már mi nem vagyunk benne, hanem önállósították magukat.
Értem.
Ezek a hölgyek, ezek az asszonyok, és ők tovább viszik ezt a...
Hát ez a lényeg.
Így van. Tehát
fákját megragadni, továbbadni.
Igen, igen.
Nagyszerű. Na, hát hogy látod itt a nők helyzetét Magyarországon, vagy egyáltalán, ugye, te hogy találkoztál ezzel a közösséggel, és mint szerzetes nő, hogy esett a választásod erre a közösségre?
Hát ez pont a rendszerváltás idején történt. 1990-ben, amikor én kopogtattam először a nővéreknek hát az ajtaján, pontosabban akkor ismertem meg az első két nővért, és így leesett az álluk, hogy én honnan tudom, hogy ők itt vannak, tudnélik. Kiderült, hogy ők körülbelül 10 nappal azelőtt, hogy én bekopogtattam volna náluk, jöttek vissza Ausztriából.
Igen.
Mert mi a 49-es felosztatás után mi tehát szekrekő nővérek nem működhettünk Magyarországon, és nem is éltünk itt. Tehát,
csak a hallgatóknak mondom, hogy a iskolátok ott volt a Mikszáth Kálmán téren, amit a piaristák használtak hosszú évtizedeken keresztül, míg nem most kiköltöztek a Dunapartra. Jó, igen, ez csak egy...
Igen, ez a második.
Hogy valaki igen, a fejébe el tudja helyezni a panelokat. Igen, hallgatlak.
Igen, ez a második iskolánk volt a Szofiánó, mert az igen. első, az a másik az Altusi Düresről volt. És hát én tulajdonképpen visszatérve, hogy hogyan kopogtattam én egyáltalán, ez úgy volt, hogy a Puskeli Mária Kordia nővér szerkesztett egy olyan könyvet a szerzetes rendekről, ami a kezembe akadt még 1989-ben, és hát ott találtam, egyszerűen annyira szíven ragadott, tényleg így tudom mondani, a Sacré-Cœur-nek valahogy az a lelkisége, vagy ami ott olyan markánsa le volt írva, hogy egyszerűen menni ezt a határozott és öntudatos fellépést, hogy az Isten, tehát az Isten, aki emberélet értünk, hogy annak azt továbbvinni és tanúságot tenni róla, és hogy ezt én aztán fogtam magam, és így elindultam, és így találtam rájuk, és így kezdtem el aztán. És ami még nagyon érdekes, hogy 90-ben utána én kimentem Ausztriába, és ott ismerkedtem, tehát hogy ott a közösségben éltem, a gráci közösségben, és utána 91-ben, amikor jött Szent második János Pál pápa, akkor ott voltam a közös gyűlésünkön, amikor a szerzetes növendékekkel találkozott, és akkor ősszel hatan léptünk be újra. Ez az újra alapítás volt Magyarországon.
Na most azért gondolom, te tudtad, hogy ez egy nemzetközi közösség.
Igen, igen.
Benne van a pakliba, hogy esetleg, hát nem biztos, hogy Magyarországra jövök vissza.
Hát,
vagy ez hogy volt?
Ez úgy van, hogy mi nemzetközi közösség vagyunk, de nem missziós, tehát alapvetően nem missziós Értem. Rend vagyunk. Lehet kérni, aki szeretne mondjuk misszióba menni, de nem küldenek így saját magunktól. Úgyhogy van is egy nővérünk, a magyar közösségnek tagja, egy lengyel nővér, aki mindig misszióba vágyott, igaz, hogy Latin Amerikába.
Mariola.
Igen, Mariola nővér.
És lengyel származású.
Így van, és aztán végül itt landolt nálunk, de nagyon boldog.
Úgyhogy Szegeden van még, most csak úgy megkérdezem.
Nem, már Szegeden 11 évig voltunk, ott is.
Igen, én onnan ismerem őt.
Igen, 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 nem, Budapesten van már most ő is.
Értem. Na, hát ez egy egészen fantasztikus dolog. Tehát, hogy még visszatérve, hogy látod a nők helyzetét itt Magyarországon, van-e valami extra küldetés talán, vagy amit megfogalmazhatnátok, vagy, ahogy mondtad, most már van óvoda, koedukált iskolák, egyetemek, vagy maradt-e még esetleg egy vízió, hogy valahol a női társadalmat erősíteni, akár itthon is?
Hát én azt tudom csak mondani, hogy amit tapasztalok az, hogy valahogy ebben a... Én úgy látom, hogy értékválságban élünk, itt Magyarországon is, de hát persze máshol is a világban is, Európában is különösen, és valahogy azt érzem, hogy tényleg egészen a kicsiktől kezdve, tehát valahogy a nevelésnek megint egy új lendületet lehetne adni, és az együttérzés, az együttérzésen keresztül valahogy, és az értékek újra, tehát megszilárdításán is, és az, hogy amiről beszéltünk, hogy a női identitás meg a férfi identitás, tehát hogy mit jelent most jelenleg ebben az élethelyzetben és társadalomban, amiben élünk, jelen lenni és öntudatosan vállalni a keresztény életmódot, és,
akár
és életünket adni
nőként,
ezért.
Nőként, férfi, apa, anya, vagy valahogy.
Így van, és, de az, hogy életünket adni ezért.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy nem, tehát én azt látom, hogy ez a bátorság és bizalom, ez volt egyébként az alapítónyánknak ilyen kulcsmondata is, hogy bátorsággal tenni és bizalommal, az Istenbe vetett bizalommal, de hogy az emberekkel együtt is, és azzal az együttézéssel, ami kinyitja a szíveket.
Igen, hát vannak közös akcióink, mondjuk a jezsuiták, a fiatal jezsuita kollégáim és a nővérek együtt vezetnek különböző ifjúsági pasztorációs programokat. Te ott voltál a gimnáziumban, hogy mennyire látod, hogy ez a korosztály mennyire megszólítható, már ilyen akár egy olyan mélységig, hogy ő szeretné élni ezt a küldetést, hivatást, hogy egy krisztusi társadalmat felépíteni. Egy kicsit olyan visszafogottnak érzem a mai fiatalokat az elköteleződésben, mintha nem lenne belük elég bátorság vagy nagy lelkűség, nem tudom. Nem akarok ítélkezni, már öreg vagyok, és biztos azért látom így.
Én meg azt mondom, Hofi atya, hogy van, én azt gondolom, hogy van bennük, szunnyad bennük egy vágy, csak lehet, hogy jobban, tehát életre kell kelteni. Vagy, de én ahogy láttam Miskolcon, meg most is, akikkel én kapcsolatban vagyok, azokkal a fiatalokkal, akik egyébként köztük sokan volt Jézus diákok, akik igenis, hogy nagyon lelkesek, tetrekészek, sőt tesznek is, csak azt gondolom, hogy pont nekünk az lenne az a feladatunk, hogy valahogy ezt a medret jobban hát megmutatni, vagy kicsit jobban összökélni őket, és utána ők én úgy érzem, hogy megvan bennük a bátorság. Csak valahogy erősíteni bennük ezt a belső, ezt a bizalmat, az, hogy igenis, hogy érdemes, és amit mondtál, nagy lelkűség, igen, hogy az életüket is, tehát hogy odaadni minden nap lemondások árán, de hogy de ami az életre vezet, tehát hogy igenis, hogy én azt látom, hogy megvan bennük ez az erő, és hogy csak biztatni kell őket, és hogy például a szociális érzékenység is nagyon, nagyon erősen megvan bennük, én úgy érzem. Csak segíteni kell, hogy tényleg merre menjenek, milyen irányba, és hogy megmaradjanak, kitartsanak.
Hányan vagytok most itt Magyarországon, így nővérek?
Most úgy vagyunk, hogy 9 örökfogadalmas nővérek vagyunk, 9-en. Van 2 első fogadalmas nővérünk, az egyik már egyébként most készülődik örökfogadalmat tenni, és van most 2 noviciánk,
na.
És 3 jelöltünk.
Hát az egész pofának is. Hát amúgy is mindig egy ilyen családias, familiáris kis közösség volt ez.
Igen.
Úgyhogy hát nagyon örülök, hogy találkoztunk, ugye már várom a találkozást, tehát a ma este fogunk találkozni, ugye, 21. este, úgyhogy igen. Akkor még nem tudtam, hogy ugyanezen nap délelőtt akkor lesz egy rádiós beszélgetés is, de hát kívánom nektek, meg hát magunknak is, hogy valahogy tudjuk egy kicsit hát mozgatni az egyházunkat, idősebbeket, fiatalabbakat. Köszönöm a rádióhallgatóknak a türelmet, hogy meghallgattak minket, és különösen Hajnalkának, Hajninak, hogy itt voltál. Elbúcsúzunk, tehát dicsértessék a Jézus Krisztus. Hoffer József jezsuita voltam. További jó napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen, és én is.
Mária Rádió.
Horváth Béla vagyok, mérnök közgazdász, a Hit Pajzsa díj alapítója. Arról szeretnék beszélni, hogy a Mária Rádión keresztül milyen kapcsolatom alakult ki a szűzanyával. Annak ellenére, hogy én racionális ember vagyok, mégis szívesen fordulok a szűzanyához imádsággal, kérve az ő segítségét, mert hiszek az ima erejében. Gyerekkorom óta megvolt a kapcsolatom Szűz Máriával. Különböző nehézségeim során gyakran imádkoztam hozzá, például egy érdekes történet, hogy általános iskolás koromban jó bizonyítványért. Imádkoztam a templomba szobra előtt, és láss csodát, olyan tárgyból kaptam ötös osztályzatot, amelyben véleményem szerint nem is álltam ötösre. Aztán az életem során a nehézségek voltak, anyagi gondok, unokák születését vártuk. Akkor gyakran elmentem a pálosok sziklakápolnájába rózsafűzért imádkozni. De a legnagyobb váratlan fordulatot az hozta, amikor a mentő szállított be a kórházba igen rossz állapotban, és egyetlen menedékem a Mária Rádió hallgatása volt. A kórházi beteg ágya, amikor az ember maga tehetetlenül összekuporodva fekszik egy paplan alatt, nem lát, nem hal, szinte isteni sugallatra jött, hogy a fülhallgatót tegyem be, és hallgassam a Mária Rádiót. És ez úgy érzem meghozta a gyümölcsét. A gyógyulásomat nagy mértékben elősegítette, lelki megnyugvást, lelki támaszt, belső békét hozott el számomra, ami aztán az egészségügyi javulásban is megmutatkozott. Azóta is rendszeres figyelője vagyok, valóban Mária hangja, a Mária Rádió, hisz az ember ott a kórházi ágyon, hallgatva a Mária Rádió szentírás magyarázatait, az elmélkedéseket, és különösen a rózsafűzér imádkozást, az olyan lelki megerősödést, amit aztán testi megerősödés is követ, hogy azóta is nagyon szívesen hallgatom a Mária Rádióban a rózsafűzért, még ha nem is mondom hangosan, vagy gépkocsi vezetés közben is szól a Mária Rádió, az mindig egy lelki támaszt nyújt. Nagyon régóta nyakláncot hordok, és amióta tudom, egy kis aranykeretbe foglalt Szűz Mária kisdeddel érem van a nyakláncomon, hát oldalán azzal a felirattal, Istennek Szent Anyja, Szűz Mária, imádkoz érettünk. Én úgy érzem, ha Mária Rádióval együtt imádkozunk, akkor a Szűz Mária meghallgat minket.